Tegnap egy mistával fejeztük be az Érvin traktátus 22-es lapjának a végén, és még mindig a kútról volt szó. A kút, amit a zarándokok érdekében szeretnénk elérhetővé tenni, szombatnapján is, és ezért a kút körülötti területet magánterületté változtatjuk egy nagyon engedékeny megoldással, ahelyett, hogy egy falat építenénk a kút területe köré, 4 elgerendát helyezünk a 4 sarkába a területnek. És ezzel magánterület lesz a kút környezete, kútból kiemeljük a vizet, akkor nem fogjuk a kútból, ami amúgy magánterület, a kút körülötti területre, közterületre vinni a vizet, hanem magánterületről magánterületre fogjuk önteni a vizet, és ezzel így nem szegünk szombatot. Az volt a misnában a kérdés, hogy ez a szabály, ez az engedmény, amit tettek a bölcsek a kút körülötti terület kapcsán, ez egy olyan szabály, ami egyaránt vonatkozik egyrészt magántulajdonban lévő kútra és köztulajdonban lévő kútra, élővízi kútra és esővíztározóra. Ugye mi a kérdés mind a kettővel kapcsolatban? Ugye a magántulajdon vagy a köztulajdon között az a különbség, hogy elvileg ilyen dolgokban inkább lennénk engedékenyek a köztulajdonban lévő kúttal kapcsolatban. Kapcsolatosan miért? Mert valami köztulajdonban van, akkor az emberek sokkal inkább figyelmeztetik egymást, hogy hey, figyelj, ez nem lesz, nem jó, vagy úgy nem jó, valami elromlott, esetleg az egyik gerenda kiesett. Tehát a figyelmetlenségből elkövetett szombatszegésnek kisebb az esélye. Az pedig, hogy különbség legyen a víztározó, esővíztározó és a élővízi kút, tehát amit mi nevezünk kútnak, a között, ez pedig az, hogy nem akarjuk, hogy olyan szituáció, vagy csökkenteni akarjuk annak az esélyét, hogy a kút kiszárad, és valaki abban a hitben, hogy ez a terület továbbra is magánterület a kút körül, magánterületként viszonyul ez a területhez, pedig közben, mivel a víz már kiszáradt a kútból, ez már nem számít magánterületnek, mert az egész engedményt azt a bölcsek a kútban lévő víz érdekében tették. Egy esővíz tározó az elég hamar kiszárad, vagy hamarabb szárad ki, mint egy igazi kút. És ezért merül föl, hogy ezt a két kérdést, ezt a két szempont, kétszer-két szempontot meg kell vizsgálni. És ezzel kapcsolatban két vélemény volt. Rabbi Akiva azt mondta, hogy ha közösségi tulajdonú dologról van szó, akkor mind a kút, mind az esővíztározó rendben van. Ha magántulajdonról van szó, akkor csak a kút van rendben, az élővízi kút, de az esővíztározó nem. Ezzel szemben Rabbi Huda ben Baba sokkal szigorúbb volt, és ő azt mondta, hogy csak a köztulajdonban lévő élővízi kút az, ami rendben van. Minden más a köztulajdonban lévő esővíztározó és a magántulajdonban lévő esővíztározó és kút, az nincs rendben. Ez volt a tegnapi misna. És ennek a misnának az értelmezésével fogunk most belefogni. A 23-as lapon tartunk. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Huda, Amar Shmuel, a Lachak, Rabbi Huda ben Baba. Kit követ a halakhák közül, a két vélemény közül? Azt mondta Rabbi Huda, Shmuel nevében a halakha Yehuda ben Babát követi. A szigorúbb vélemény. Magyarul ez az egész engedmény, ez csak a köztulajdonban lévő élő vízi kútra vonatkozik. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Huda, Amar Shmuel, Loi Hutru Pasibi Rajsz, El Beir Maim Chaim, Bilvad. És egy másik helyen is ezt mondta, vagy hasonlót mondott Shmuel, hogy ez az engedmény, ez csak az élő vízi kútra vonatkozik. De egyik helyen azt mondta, hogy a halakha az Yehuda ben Babát követi, aki azt hangsúlyozta, hogy ez egy köztulajdonban álló kút kell, hogy legyen. A másik helyen meg azt mondta, hogy a halakha az az, hogy ez az engedmény, ez csak az élő vízi kútra vonatkozik. Miért volt szükség mind a két mondásra? Tulajdonképpen ugyanazt mondta, csak a hangsúlyt máshova helyezte. Az egyiknél arra helyezte a hangsúlyt, hogy köztulajdon, a másiknál arra helyezte a hangsúlyt, hogy milyen típusú kútról beszélünk itt. Nem egy esővízi tározóról, hanem egy igazi kútról. Miért kellett mind a kettőt mondani? Azt mondja, a Talmud Sricha, de ilyasminan a lakrám jövőben babáven mindenre rábim a filmekú naszi. Ha csak az első mondást mondta volna, hogy a halakha Yehuda ben Babát követi, akkor azt gondoltam volna, hogy köztulajdonban álló kút, az megengedett. Mindegy, hogy ez eső, hogy ez igazi kút, élővízi kút, vagy esővíz tározó, az is kútnak számít, és a lényeg az, hogy köztulajdonban legyen. Azt gondoltam volna, hogy azért kerül arra a hangsúly, mert azt akarja mondani, hogy a köztulajdon a lényeg. Ha viszont csak a másodikat mondtam volna, a második törvényt, akkor azt gondolhattam volna, hogy ha adok tálni bérháim, láfuk itt rabják kiva, akkor azt gondolhattam volna, hogy azért mondja azt, hogy az élő vízikút, mert azt gondolhattam volna, hogy bármilyen élő vízikút, legyen az magán, köztulajdonban vagy magántulajdonban. És ezért kellett mind a kettőt mondani, hogy tudjam, hogy mind a kettő fontos a halakhás szempontjából. Az is, hogy köztulajdonban legyen, és az is, hogy ne egy esővíztározó legyen, hanem egy igazi élővízikút, hogy minél kevésbé száradjon ki. Oké. A következő misnához érkeztünk, és ez most megint egy kis geometria lesz, egy kis matematika, úgyhogy a matekosokat ismét köszöntjük körünkben. Ráadásul egy jó hosszú misnával lesz dolgunk. Úgyhogy lássunk is neki. Ugye arról volt szó korábban, hogy mi számít magánterületnek. Ugye tilos magánterületről közszeletre vinni, közszeletről magánterületre vinni, mi számít magánterületre vinnek. Ugye alapvetően az a kérdés, hogy egy terület a közszámára átjárható-e, vagy körbe van véve valamilyen elválasztóval. Ez elválasztó, ez lehet kerítés, ez lehet egy mélyedés, ez lehet egy szakadék, ez lehet bármilyen elválasztás, de elválasztás. Ez a Tóra szerinti meghatározása a magánterületnek. Minden, ami elválik a közterülettől, azért, mert körbe van véve egy kerítéssel. De ehhez hozzátartozik, hogy a bölcsek azt mondták, hogy bár a Tóra ezt a tórai törvényben ez nincs benne, azért tegyük azt hozzá, hogyha ez a körbe kerített terület, ez nem lakhatási, vagy akár közvetetten lakhatási céllal van körbe kerítve. Tehát például egy fatározó, ahol a tűzifát vagy a bútorokhoz szükséges faanyagot tárolják, vagy egy legelő, amik körbe vannak véve, az hiába van teljesen kóserül körbevéve, egy bizonyos méret után már nem tekintem magántetnek. Mi ez a bizonyos méret? Ez 5000 négyzet ama. 100x 50. Ugye ez 1250 négyzetméter, négyzetméterekre lefordítva. Nem beszéltünk róla, hogy honnan van ez a szabály. Miért pont 1250 négyzetméter? Mi okozza ezt a... Miért pont 5000 ama? És ráadásul az 5000 amát ezt is talmudi szóhasználattal úgy fejezi ki a Talmud, hogy az a terület, az a méretű terület, ahova két szeányi, tehát durván egy olyan 15 liternyi, várjunk csak, nem is, egy olyan 30 liternyi vetőmagot el lehet vetni. De miért ez a terület? Miért ez a terület méret? Azért, mert a szentély, a sivatagi szentély, sátor, amit miskánnak nevezünk, a miskán volt ilyen méretű. A miskán az 50x 100 áma méretű volt, tehát 5000 négyzet ámával volt dolgunk. És rabbik azt mondták, hogy ha meg akarjuk határozni, hogy mi az a terület, ami még magánterület, akkor is, hogyha nem lakhatás céllal van létrehozva, akkor ennek kiváló példája a miskán, a szentély, ahol senki nem lakott, ugye a Isten temploma volt, de senki nem lakott ott, és legyen ez a terület az, amit itt meghatározunk. A külső kerítése a miskánnak, az szentély sátornak, sivatagi szentély sátornak, az egy ekkora területet fogott körbe, és ezért legyen ez a terület az, amiről beszélünk. Oké? Okay. Ez az alap tézis, amit a misna tanulmányozása előtt érdemes tudnunk. Akkor nézzük a misnát. Öjde már, ami Huda, ben Baba, ha Ginová, Kárpev, Sehén, Sivimávási, Ráim, Amukafőz, Gadergvejt, Aszolat, Fahim, Táltalim, Beszaiha. És még egy dolgot tanított Rabbi Huda ben Baba. Ugye az előző misnában is tanított, azt tanította, ott arról volt szó, hogy a kútnak milyen kútnak kell lennie, élővízi kút, nem élővízi kút, stb. De még egy dolgot tanított. Mi volt az a még egy dolog? A betéskert, vagy a fatározó terület, hogyha 70 és még egy áma és még egy kicsi szer, 70 áma és még egy kicsi, magyarul 5000 négyzet áma, és körbe van véve egy 10 tefach magas kerítéssel, akkor lehet benne vinni. Ugye, ez is tisztázzuk itt a meghatározásokat. 70 áma és még egy kicsi. Ez mit jelent? 70 áma és 2/3 áma. Tehát 70 áma és 4 tefach. Vagy ha úgy tetszik, 7,6 áma. De a 7,6 az itt nem pontos, ugye. Tehát akkor 70 és 2/3 áma szor 70 és 2/3 áma az egy akkora négyzet terület, hogy kijön nagyjából majdnem 5000 négyzet ámára. És mit mond? Eddig a méretig, az 5000 négyzet ámáig ezen a területen lehet vinni, annak ellenére, hogy ezek a területek, tehát a vetéskert és a fatározó, azok nem lakhatás céljából lettek körbevéve. Bilvád, sieba simrea, oly bíztira, oly se tűnész muhaleir. Egy feltétel azért volt. Annak ellenére, hogy nincs, vagy nem lakhatás céljából volt körbevéve, valami köze még ennek is kell, hogy legyen a lakhatáshoz. Magyarul, vagy kell, hogy legyen benne egy kunyhó, egy őrszoba, vagy egy őrkunyhó, vagy közel kell, hogy legyen a városhoz, vagy közel kell, hogy legyen a házamhoz, valamilyen kapcsolat kell, hogy legyen. Ha nincs semmilyen kapcsolat, akkor ezt nem tekintjük egyáltalán magánterületnek. Ez az ő véleménye, Rabbi Huda ben Baba véleménye. A névrokona, a sima Rabbi Huda, ő azt mondta, Rabbi Huda, hogy miért a filo énba el a bojr, de siach, ume ara, mert táltanem a szajha. Rabbi Huda szerint nincsen ilyen kitétel, nem kell, hogy legyen benne egy kunyhó, vagy egy közel legyen a városhoz. Ha csak annyiban van közel a lakhatáshoz, hogy idézőjelben, hogy van benne egy barlang, vagy van benne egy esővíztározó, akkor azt már úgy lehet tekinteni, hogy valamilyen köze van az emberi szükségletekhez, ez már elég. És akkor lehet az 1250 négyzetméterig lehet használni, és lehet magánterületnek tenni. Harmadik vélemény következik. Rabbi Akiva, mert a finó énba áhász, mikor élünk, mert táltani beszéljük, hogy bácsi, ilyenba, sivém, ámavesi, rájmal, sivámasán. Rabbi Akiva azt mondja, semmilyen ilyen feltételre nincs szükség, nem hogy legyen benne kunyhó, nem hogy legyen benne esővíztározó. Ha ez a terület hiába nem lakhatás céljára lett körbevéve, de nem lépi túl az 5000 négyzetámát, akkor lehet benne hozni, vinni, és nem tekintem úgy, hogy ez ne lenne magánterület. Tehát nagyjából akkor mind a három vélemény azt mondja, hogy van egy felső határ, a nem lakhatás céljából körülvett terület méretének van egy felső határa, ahogy azt magánterületnek tekintsen. Ez a felső határ az 5000 négyzetáma, 1250 négyzetméter. A kérdés az, hogy kell-e még valami pluszban, e fölött? Az egyik vélemény szerint kell, hogy legyen benne valami közvetlen lakhatáshoz kötethető dolog, tehát kunyhó, stb. A másik vélemény szerint kell, hogy legyen benne valamilyen távoli, de mégis valami kapcsolat az emberi használathoz, tehát például egy esővíztározó. És a harmadik vélemény szerint, Rabbi Akiva szerint nem kell semmi, ha ez nem lépi túl ezt a méretet, akkor rendben vagyunk. Oké. Most a következő kérdés. Ez a méret, amiről beszélünk, ez milyen, van-e valamilyen jelentősége, hogy ez az 5000 négyzetáma, ez milyen geometriai formával jön ki? Ez egy télalap alak, lehet-e ez egy más alak, vagy feltétlenül esetleg négyzet alakúnak kell lennie? Mit mondaná a logika, hogyha az alap, ahogy a bevezetőnkben mondtuk, az a miskánnak a alapterülete, a szentély sátornak az alapterülete, az egy téglalap alapú volt, mert 50-szer 100 áma volt az alapterülete, akkor az a logikus, hogy itt is ilyenről beszéljünk. De furcsa mód azt fogjuk látni, hogy az alap kiinduló pont az nem az, hogy ez egy téglalap, hanem az, hogy ez egy négyzet. Azt, hogy miért, azt majd később meg fogjuk látni. Most azt nézzük meg, hogy mennyire szigorúan tekintjük ezt egy elvárásnak, hogy ez egy négyzet alak legyen. Lezer, hogy mérim, ha is arkai, ha is arra, ha fülelme, áhászai, mert álltelem össze, ha is arra, ha fülelme, arra, pisnáim, mert arra, ha álltelem össze. Két vélemény van. Lezer azt mondja, ha egy álmával is több a hosszúsága, mint a szélessége, akkor az már nem jó. Ha pontosan 5000 négyzetámáról van szó, ha kisebb, mint 5000 négyzetám, akkor lehet. De pontosan 5000 négyzetám az nem lehet, az csak egy pontos négyzet alak lehet. Mit mond Rabbi Yossi? Azt mondja, nem, lehet ez egy téglalap alakú is. Téglalakú is. Olyannyira, hogy a hosszasága lehet duplája a szélességének, ha úgy tetszik. Miért? Mert pontosan így volt a Miskánban, ott 50-szer 100-as volt az alapterület. Amir Rabbi Yannai és a Máti Rabbi Lezer a filóike bészkaj. Az előzővel ellentétesen Rabbi Láj azt mondja, hogy én úgy hallottam, hogy Rabbi Lezer nem tesz semmilyen megkötést. Nem, hogy olyan megkötést nem tesz, hogy csak egy négyzet alakú lehet, hanem azt mondja, hogy eleve nincs is ilyen megkötés, hogy csak 5000 négyzetámáig lehet a területe ennek a körbevett, nem lakhatási célból körbevett területnek. Ez lehet akár egy kar. Kar az 30-szorosa. Az 30-szorosa, az 25000 négyzetáma lenne. 30-szorosa a szeának. Az 25000 négyzetáma lenne. Ez azt mondja, hogy 7500 négyzetméter is lehet. Hogy van? Belezavarodtam. Mindegy, a lényeg az, hogy sokkal nagyobb is lehet. De ez nem az, amit mi mondtunk. Mert mi azt mondtuk, hogy Rabbi Lezer nagyon szigorú, azt mondja, hogy van egy területi határ, hogy ez nem lehet több, mint 5000 négyzet. Kell, hogy legyen benne egy kunyhó, és ráadásul pontosan négyzet alakú is kell legyen. Rabbi Lezer azt mondja, én úgy hallottam, hogy nincs ilyen felső határ. Bármilyen nagy lehet. Bármilyen nagy lehet, én így hallottam. De hén sem mátami menu, ánsé hacer se sahád echad mehen belő érez, Bészei asszul mi láhnis, hogy lehajt színlói, ával lahem mutar. De van még egy pár törvény, amit hallottam tőle, és már mindjárt látni fogjuk, de valahogy csak én hallottam, senki más nem emlékszik erre. Például mi van még, amit hallottam tőle? Például az, hogyha van több ház, ami ránéz egy kertre, ugye alapból hogy lehet feloldani, ez mindegyik magánterület, a Tóra szerint lehetne vinni az egyik házból a másikba, ugye, mint egy társasház, mondjuk, ahol vannak lakások, ugyanarra a lépcsőházra néznek, itt most arról beszélünk, van több ház, aminek egy kertje van, vagy egy udvara, lehetne vinni egyikből a másikba, hogy lehet fel, de a bölcsek megtiltották azt, hogy amíg nem csinálunk éruvot közöttük, addig nem lehet, hogy kell az éruvot csinálni, fogunk egy ételt, és azt mondjuk, ez egy közös étel, és mostantól egy konyhára tartozunk, olyan, mint hogy egy nagy társaság lennénk, és ez így éruv. De mi történik, akkor van négy ház, ebből hárman csináltak éruvot, de a negyedik nem csinált éruvot. Akkor mi a helyzet? Akkor én úgy hallottam Rabbi Láitól, hogy ilyenkor az, aki nem csinált éruvot, a negyedik ház, aki nem csinált éruvot, neki mit kell csinálnia? Azt kell mondania, feladom a tulajdonjogomat, vagy nem igazán tulajdonjogomat, a birtokomat, a birtokjogomat feladom a házamon. És ezzel olyan, mintha ez a ház nem lenne, olyan, mintha az egy ugyanúgy a kert része lenne. Mivel ő feladta a jogát, ő nem hozhat, nem vihet, nem csinált semmit, még a saját házában sem, ők viszont vihetnek a kertben is, sőt, még a házába is bevihetnek valamit. Ezt a törvényt így hallottam. És van egy harmadik dolog, Hinsa Mátami Mennes, Jajcim Bárka, Blájme Pesach. Azt is hallottam egy harmadik kérdéssel kapcsolatban, hogy Pészachkor, amikor a keserű gyökeret, a tormát kell enni, a Pészach traktátus felsorolja, hogy milyen növények, keserű növények számítanak keserű gyökérnek. És van egy növény, aminek az a neve, hogy Arkabalin, nem sikerült megtudom, hogy ez milyen gyökérnövény, és azt hallottam, hogy ő ezt a növényt is megengedte. Rabbi Lazar ezt a növényt is megengedte. Most ezt a három törvényt hallottam tőle. Az egyik az, hogy a magántöletnek nincs felső határa. A nem lakhatás célra körbelet magántetnek. A harmadik, a második az, hogyha a négy ház közül valaki nem csinált éruvat, és ő feladta a területét, akkor ő sehova nem vihet, viszont az ő házába be is lehet vinni. És a harmadik az, hogy Pészakkor ezt a növényt ezt lehet használni keserű gyökérnek. De, ha zárti alkolta a midav, bükástéli, ha vebölem egy szaszi. De körbe mentem, körbe kérdeztem az összes tanítványát, és megkérdeztem, fiú, ti is hallottátok ezt? Emlékeztek egy ilyen tanításra? És senkit nem találtam, aki emlékezne hozzám hasonlóan. Oké, akkor ezzel befejeztük a misnát, ami viszonylag hosszú, szokatlanul hosszú misna volt. Mindenek előtt nézzük meg a misna szövegezését, a szövegezésnek az elejét. Mi volt a szövegezés eleje? A szövegezés eleje az volt, hogy úgy kezdődött a misna, v'oid amár, ami Huda ben Baba. És még azt is mondta, ami Huda ben Baba. Azt mondja, kérdezi, a Talmud, mi az, hogy még azt is? Ugye, ha így kezdődik egy misna, az azt jelenti, hogy ez kapcsolódik a korábbi témához, az előző misnához. Ténykérdés, az előző misnában, ami Huda ben Baba, már szerepelt, mert Huda ben Baba, aki nem egy gyakori szereplője a misnának, az előző misnában éppen azt fejtette ki, hogy milyen kell, hogy legyen ez a kút, ahhoz, hogy azt az engedményt az elalakú gerendákkal alkalmazni lehessen rá. És ezzel akkor ide illik, hogy azt mondjuk, egy még valamit tanított Rabbi Huda ben Baba. Probléma az az, hogy ez általában nem szokás. Miért nem szokás? Mert itt két különböző témáról van szó. Hiába ugyanaz az ember mondta, de akkor illene, hogy azt úgy folytat, hogy a misna, hogy még azt is mondta a Júda, hogyha a második téma és az első téma az témájában is, és nem csak a megszólaló személyében kötődik egymáshoz. Akkor nézzük benne a szövegbe. Máj tanadek taníve ajd. Miért kezdődik úgy a misnánk, hogy és még azt is tanította Rabbi Huda ben Baba? Illém a misunk, de tanile chadele chumra, meg taniach hiszi. Ha azért, mert az előző misnában is már tanított egy szigorú törvényt, hogy szerinte a kút, ahol ez az engedmény érvényes, az csak egy élővízi kút, és most meg mond még egy törvényt. Misum hachik taníve ajd, és ezért mondja, hogy és még egy törvényt tanított, mert ugyanaz a személy mondja. Ez nem lehetséges, miért? Mert ez két külön téma. Ahogy látjuk, hogy két külön témánál nem használjuk ezt az összekötő és még kifejezést. Hol látjuk ezt? A Harabi Huda? De tanulej chádele humreve taniach hiszi laik tanive aj. Egy pár oldalal korábban volt Rabbi Hudánál is az, hogy volt egy törvény, amit tanított, majd jött egy következő misna, ahol tanított valami mást, és ott mégsem mondtuk azt, hogy és még azt is mondta Rabbi Huda. Pedig ugyanúgy kellene, akkor a kohenesnek kellene lenni a misna szövegezésének. Azt mondja, Talmud, nem. Ott lehet, hogy azért nem használtuk hasszamapszikúra banon, mert a két törvény között volt egy szünet. Be volt tűzdelve egy másik vélemény, amit a bölcsek véleménye volt, és akkor volt egy Rabbi Huda, bölcsek, Rabbi Huda, akkor a másik Rabbi Judára nem lehetett azt mondani, hogy és még tanította Rabbi Huda. Szóval a miénkben koherens, mert a miénkben közvetlen egymás után következik a két Rabbi Huda. De kolhékadavszukura, vagy abban a lők tanive, hogy? Azt mondtam, hogy de ez sem igaz. Miért? Mert akkor ez azt jelenti, hogy minden olyan esetben, amikor van két tanítás, akkor is, hogy a két tanítás nincsen tartalmilag összefüggésben egymással, ha nincs megszakítva a tanító személye a két tanítás között, hanem ugyanaz a személy tanítja a két tanítást, és nincs közben betűzve valaki más, aki mond valamit, akkor mondanunk kellene azt, hogy veojd, hogy és még tanította. De azt látjuk, hogy ez nincs így. Rabbi Lezer de szuke, daf szikóra bonon, de tanioid. Rabbi Lezer például tanít valamit a sátorról, az ünnepi sátorról, a szüke traktátusában, ugyanígy, hogy van egy misna, ahol tanít valamit, és van egy következő misna, ahol tanít valamit mást, ami egészen más témával. És ott nem, nincsen közte semmi, és mégsem mondjuk azt, hogy vehajd. Azt mondja, a Talmud haszambi millió hudáv szakúa.
Azt mondja, a Talmud... bocsánat. Rosszul mondtam az előbb.
Talmud azt mondja, hogy kicsit rosszul fogalmaztam. Azt mondja, hogy ha az a feltétele-e annak, ugye mit mondtál, hogy azért nincsen a ve'oid, és még tanította Rabbi Yehuda, mert a mi korábbi traktátusunkban, négy oldallal korábban, mert közte volt tűzve egy másik vélemény, a bölcsek véleménye. De ezek szerint azt akarod mondani, hogy csak olyan helyen mondom a két nem összefüggő törvény, de ugyanaz a tanító esetén, hogy és még tanította ezt a kifejezést, csak ott használom, ahol nincsen elválasztva egy másik véleményen a két tanítás. Mond valamit, tehát mond valami mást, akkor mondom azt, hogy vaid, hogy és még tanítottad. De hogyha mond valamit, és közé van tűzve valaki, és aztán mond megint még valamit, akkor nem mondom azt, hogy vaid, hogy és még tanította. Igen, ám, de a szüke traktátusban azt találjuk, hogy hiába mondott Rabbi Lezer valamit, és közben be volt tűzve, hogy mondtak valamit erre a bölcsek, és utána mondott valami mást, mégis a vaid kifejezést használom a szüke traktátusban. Azt mondja, Talmud, igen. De ott a bölcsek, akik belettek tűzve, azok ugyanabban a témában mondták, amit mondtak, és nem valami másik témában. De ha a Rabbi Lezer mond valamit, és a bölcsek mondanak valami másik témával kapcsolatban más, és utána megint ő mond valamit valami másik témában, akkor tényleg már a második mondásával kapcsolatban nem lehet azt mondani, hogy vaid, hogy és még tanították. Oké, ezzel ezt a szemantikai kérdést lezártuk. Szerintem... Ez ennyit meg is ért. De most rátérünk a lényegi kérdésre. Mit volt a lényegi kérdése a Misnának? A Misna azt mondta, hogy van-e maximális területe a magánterületnek? És mi volt a mondás? Hogyha ez egy nem lakhatási célra van körbevéve, akkor van. Mi ez a maximális terület? 5000 négyzetáma. Hogyha mondjuk egy faraktárról van szó, vagy egy veteményes kertről, vagy ilyesmi, akkor az van egy felső határ, és az 1250 négyzetméter. 5000 négyzetáma. De három vélemény van, hogy van-e még valamilyen feltétel. De Yehuda ben Baba azt mondta, hogy kell, hogy legyen rajta egy kunyhó, egy őrkunyhó. De Yehuda azt mondta, hogy kell, hogy valamilyen a lakhatár, emberi használattal kapcsolatos dolog legyen, mondjuk legyen ott egy víztározó. És mit volt Rabbi Akiva? A filó énba, elhagyom, mikor élő, mert állítanám össze, hogy nem kell semmilyen más feltétel. Ha nem lépi túl a maximális területet, akkor semmilyen más feltétel nem kell. Azt kérdezi a Talmud, Rabbi Akiva, hájnó, tána, káma. Azt mondja a Talmud, Rabbi Akiva, tulajdonképpen az ugyanaz a vélemény, mint a tána, káma véleménye volt két oldallal korábban. Ha visszaemlékeztek, nem tudom, hogy visszaemlékszik-e valaki, de 5 lappal ezelőtt, a 18-as lapon, ott már fölmerült ez a kérdés, hogy szabad-e hozni, vinni egy nem lakhatási célra körbevett területen, hogyha az nem nagyobb, mint 1250 négyzetméter. És ott Tanakáma azt mondta, hogy lehet vinni, és semmilyen plusz feltételt nem mondott. Akkor van-e különbség az ottani névtelen Tanakáma tanító között, és a mi Rabbi Akivány között, aki látszólag ugyanazt mondja, ha nincs különbség, akkor miért nem nevezték ott meg esetleg? Vagy, tehát tisztázzuk, hogy ez ugyanez a véleménye. Azt mondja, a Talmud ikabé nájú davar muat. Van egy kis különbség a kettőjük között. Mi ez a különbség? Ez a kevés. A kis területi eltérés. Mindjárt érteni fogjuk, hogy miről szól ez a kis területi eltérés. De tánja Rabbi Judai, mert tanultuk egy brájtában, hogy Rabbi Yehuda a következőt tanította. Most jön akik szeretik a geometriát. Davar muat jés al sivim ámove siráim. Van egy kis különbség az 5000 négyzetméter és a 70 ámá plusz kétharmad ámá szor 70 ámá plusz kétharmad ámá közötti terület között. Miért? Mert a 70 ámá szor 70 ámá plusz kétharmad ámá szor 70 áma plusz kétharmad áma, az nem pontosan 5000 négyzetméter, hanem egy kicsit kevesebb. Na most valaki ezt kiszámolja fejben, hogy mennyi, mennyivel kevesebb, akkor annak csak gratulálni tudok. 70 ámá és 2/3 ámá, most számoljunk 6 tefáhos ámákkal, az 70 ámá és 4 tefáh. 70 ámá és 4 tefáh, szor, 70 ámá és 4 tefáh, az mennyivel lesz kevesebb, mint 5000 négyzet ámá? Ugye ez miért egy lényeges kérdés? Mert ha abból indulunk ki, amit még nem tudunk, hogy miért van így, de abból indulunk ki, hogy alapvetően egy négyzet alakú területről beszélünk, és nem egy téglalap alakú területről. A téglalap alakú terület volt a miskán, de mi mégis egy négyzet alakú területről beszélünk. A 7000 amát, az 5000 négyzetmétert, azt nem lehet tört tefahok nélkül kihozni egy pontos négyzet alakra, ha jól gondolom, ez a probléma. És ezért, ha nem akarom a tefáhokat tovább töredezni, akkor a maximum, ahol el tudok jutni, az az, hogy 70 ámá és 2/3 ámá, szor 70 ámá és 2/3 ámá, de ez nem 5000 négyzet ámá lesz, hanem elárulom nektek, mert még egyenlően senki nem számolta ki, 4994 négyzet ámá lesz. És ez a különbség. Hogy kell ezt érteni, hogy a Tanakama a 18-as lapon az a véleményem volt, hogy lehet vinni egészen a területet azt 5000 négyzetámáig, és Rabbi Akiva azt mondja, hogy csak 1494 négyzetámáig. Hogy jött ki, vagy miért van ez a 4994? Azt mindjárt végig fogjuk venni. Akkor nézzük. Mi nahanemili. Honnan vesszük egyáltalán azt, hogy egy pontos négyzet alakkal kell legyen dolgunk, és nem egy tégla alakkal. Amarem Yehuda, de amarkra, öjrech a hatszer meabe ámove röjchav hamisim ve hamisim. Következőből következtetjük ki. Igazából ez nem egy kikövetkeztetés, hanem csak egy ilyen smachta, egy ráhagyatkozás. Ezt az egész problémát, hogy ez mekkora lehet, hogy van-e valamilyen felső határa a nem lakatási célból körbevett magántöveletnek, ezt a rabbik találták ki, de kerestek hozzá valamilyen hagyatkozási pontot. Mi ez a hagyatkozási pont, és mi ez a hagyatkozási pont pontosabban, hogy ráadásul ez a négyzet, ama, vagy ez a terület, ez ráadásul nem is téglalap, hanem pontos négyzet kell, hogy legyen. Mielőtt rátérnék, látom, hogy Tamás írja, hogy 70,6,6-szor 70,6,6 az 4992,8. Csak ugye ez azért csalóka, mert szerintem, hogyha azt írnád be, hogy 70,6666 mondjuk, tehát még 2,6 tizedest hozzátennél, már is felugorna, és közelítene az 1494-hez, és ez azért van, mert ugye itt nem két harmadról beszélünk, és nem pedig 6-ról, 0,6-ról. Oké. Szóval honnan vettük ezt az egészet? Azt mondja Rabbi Yehuda, a Tóra úgy fogalmaz, amikor leírja, hogy hogyan kell a miskánt építeni, azt mondja, öjrech a hatszer meabáma ve röjchav hamisim ve hamisim. Mekkora legyen a területe, a kertje a miskánnak? 50-szer 100. 100-szor 50 pontosabban. De akkor azt mondja, hogy nem úgy fogalmaz, hogy 100-szor 50, hanem azt mondja, hogy 100-szor 50-ben az 50. Ilyen furcsa kifejezés. Területe legyen 100-szor 50. Miért az egyszerű magyarázat az, hogy miért mondja azt, hogy 100-szor 50-ben az 50, mert azt akarja ezzel mutatni, és akkor itt mutatom a képen, hogy lehet látni, ez a miskánnak a kertje, és ez maga a miskán, és azt akartam mondani, hogy 50-szer az 50, 100-szor 50-ben az 50, hogy oszd föl két 50-es területre a kertet, és a második 50-es területben legyen benne maga a miskán sátor. ugye itt most a Miskának a külső területéről beszélünk. Ez az egyszerű magyarázat. De van egy komplikáltabb magyarázat is, és ez a komplikáltabb magyarázat az az, hogy 100-szor 50, ami tulajdonképpen 50-ben az 50. Hogy kell 50-ben az 50 csinálni? Fogd ezt a téglalapot, ami 100-szor 50, és csináljál belőle két négyzetet, amit egymásra teszel, mindjárt elmondjuk, hogy hogy, amiből lesz végül egy nagy négyzet. Most ez egy elég komplikált számítás, nem vagyok benne biztos, hogy végig fogom tudni vinni, de megpróbálom megmutatni, és érteni fogjátok, talán. Kössük be az öveinket. Tehát ugye van itt egy téglalap a bal oldalon, van egy téglalap, ami 100-szor 50. Ugye? Ez a 100-szor 50-es téglalap. Oszd fel két részre. Ez egyik az az 50-szer 50, és a másik ugyancsak 50-szer 50. Az 50-szer 50 tedd le, és kezd el felosztani a másik 50-szer 50-t úgy, hogy egyre növeled a kerületét a négyzetnek. Hogy tudod ezt megcsinálni? Leraktad az 50-szer 50-t, fölvágtad a másik 50-szer 50-t 5 egyenlő méretű csíkra. Ebből 4 csíkot már is oda tehetsz a 4 kerületére az 50-szer 50-nek. Akkor így már hol tartunk? Ledolgoztad a 4 ötödét a második 50-szer 50-nek, és kaptál egyenlőre egy 70-szer 70-es négyzetet, aminek a 4 sarkán van egy 2x2, mindegyik ponton van egy 10x10 ámás üres kockád. Ugye? De viszont maradt egy csíkod is, amit ugyancsak felosztasz 5 egyenlő kockára. Az 5 egyenlő kockából a 4 kockába beraksz egy-egy kockát. Akkor most már van egy teljes 70-szer 70-ed, és maradt egy 10x10-es kockád a második 50-szer 50-ből. Mit tudsz kezdeni ezzel? Ebből csinálsz egy nagyon hosszú csíkot, fölvágod egy nagyon hosszú csíkra egy 280 áma hosszú csíkra, aminek a szélessége 20, aminek a szélessége, most én is egy pillanatra hagyd nézem meg még egyszer, mert belebonyolódtam. Tehát ugye ez a csík, amit láttok a második négyzet körül, a csík maga az 300 hosszú. Miért? Mert 70-szer 70, 70 plusz 70 az 140, meg még akkor még egyszer, ezt az ötödik 10x10-es négyzetet, ezt fölvágjuk 30 egyenlő csíkra, mindegyik csík 10 áma hosszú, és 2 tefach széles, ugye? Mert 10 tefach, 10 áma az 60, az tulajdonképpen 60 tefach. Ha 30 egyenlő csíkra fölvágom, akkor az 30 olyan csík lesz, ami 10 áma hosszú, és 2 tefach széles. Ha ezeket a csíkokat egymás után rakom, akkor mi fog kijönni? Egy 300 áma hosszú, és 2 tefach széles csík. Ezt körbe rakom a már meglévő 70-szer 70-es kockám körül. Mennyit fogok tudni körbe rakni? 280 áma hosszat. Ugye? Mert a kerülete ennek 280 áma hosszú. Maradni fog nekem egy 20 áma hosszú és 2 tefach széles csík. És ezt még mindig továbbosztom 8 tefach, hogy van? Chtoich menre cua
של 2 כפול 8 טפחים, akkor még egyszer maradt egy 20x2-es, 20x2-tefachos, oké, egy 20x2-tefachos csíkom, amiből levágok egy 8x2-tefachos csíkot, és azt 4 egyenlőre észreosztom, és azt berakom ebbe a 4 apró sarokba, mi maradt egy 12x, 12x2-ama, két tefach hosszú csíkom, és ezzel ez az, ami hiányzik a rendszerből. Egy 12x2 tefach az 24 négyzet tefach, 24 négyzet tefach az hány négyzet ama, szóval jól számolom, egy négyzet ama az ugye 6x6 tefach, akkor az igen, az 6 négyzet ama lesz. És ez az, ami hiányzik. 6x4, az 24, igen, az 6 négyzet ama lesz, és ez az, ami ez a különbség, ez a 6 négyzet ama, ami hiányzik a 5000 négyzet amából, hogyha egy 5000 négyzet amát a tefachok továbbosztása nélkül szeretnék egy négyzetté, egy pontos négyzetté alakítani. Remélem, hogy azért tudtuk követni a történetet. Oké. Okay. Akkor innen jön ez az egész négyzet. Négyzet kérdés. Hogy a ne téglalap alakú legyen, a négyzet alakú, és ez a négyzet alak, ez 70 ama és 2/3 ama, szor 70 ama, szor 2/3 ama, de így csak 4994 négyzet ama fog kijönni, marad 6 négyzet ama, ami de kevesebb, mint az 5000 négyzetem. Oké, azt mondja, Talmud, ez minden szép, nagyon jó, de mégiscsak pássérek rá, Mike szív. Mit jelent az egyszerű jelentés ennek a mondatnak? Hogy 100x50-ben az 50. Miért nem azt mondta, hogy 100x50, amikor a Miskánnak az alapterületéről beszélt? Azt mondja, Talmud, amik rá, hamed Miskán, az fász hamisim, de is hamisim, ámó, veszim, ámó, lehol, ruach. Azt mondja, Talmud, azért, hogy a Miskánt azt magát a második 50-be tett bele. Ugye ezt az előbb már elmondtam, hogy azért 50-szer 50, vagy 50-ben az 50, mert azt akarja mondani, a kertben, a Miskán kertjében legyen 50-es négyzet, ami üres, és a második 50-es négyzetbe tett be. De hogy lezerői, mert ima is a arka... Ugye ez volt a atyák. Mit mondott Rabbi Lezer? Hogy a négyzet, ezt nagyon szigorúan kell venni. Ha egy kicsit is nagyobb a négyzetnek a hosszasága, mint a szélessége, és egy 5000 négyzetámáról van szó, akkor az már nem használható. Csak ha pontosan négyzet. A tányira mi lezelői, mert imma is szarka, és a pisnáim rakvább filóvá már, ha szerint általán összeik. Azt mondja, de a probléma az, hogy van egy brájta, a Rabbi Lezer nem így fogalmaz. Nem azt mondja, hogy a négyzetnek kell pontosnak lennie, hanem a téglalapnak. Ő azt mondja, hogy lehet téglalap is, csak ne legyen a kétszeresénél hosszabb, a hosszabb, mint a szélessége. Miért? Mert a Miskánban is egy pontosan 100x50-es terület volt, de ne legyen az 5000 négyzetméter olyan, hogy a hossza több, mint duplája a szélességének. Akkor most mi a helyzet? Legyen egy négyzet alak, aminél nem, egyáltalán nem nagyobb a hosszasága, mint a szélessége, vagy lehet egy téglalap alak is, a lényeg az, hogy ne legyen több a kétszeresénél jobban a hosszasága, mint a szélessége. Omarab Bibi Barabáje, kint námim azt niszen, jészep is nél nem tán. Azt mondja, az én misnámban mondtam a Bibi Barabáje, ugyanígy van. A hossza ne legyen több, mint duplája a szélességenek. Nem az, hogy pontosan négyzetnek kell lennie. Jó, hiányú Rabbi Yossi, azt mondja, jó, de akkor mi a vitája Rabbi Yossi van? Ugye a mi misnákban mi van? Hogy Rabbi Lezer azt mondta, hogy pontosan négyzet legyen, jött Rabbi Yossi, és azt mondta, lehet egy téglalap is. Igen, nem csak egy másik helyen Rabbi Lezer azt mondta, hogy ne legyen nagyobb, ne legyen hosszabb a téglalap, mint kétszerese a szélesség, a hosszúsága a szélességnek. Na akkor ugyanazt mondta, mint Rabbi Yossi? Mi a vita közöttük? Szóval ikabri nájúri bua dere bono. Azt mondja, tanult, hogy valójában az a kérdés, valójában nincs tulajdonképpen túl nagy véleménykülönbség közöttük. Egyedül az a különbség, hogy Rabbi Yossi szerint jobb,
hogyha négyzet, de ha nem lehet négyzet, akkor lehet téglalap, de Lezer pedig azt mondja, most teljesen megváltoztattuk, hogy eleve lehet téglalap. Akkor mégis összefoglalva a lényeget, az jön ki ebből, hogy az egész négyzet problematika az igazából nem létezik. Valójában mindenki egyetért azzal, még Rabbi Yossi is, aki azt mondaná, hogy jobb, hogyha négyzet, mindenki egyetért az, hogy alapvetően a miskánnak az alapterületét vesszük alapul, és lehet egy téglalap, a lényeg az, hogy egy annyira elnyújtott téglalap, hogy a hosszúsága több, mint a duplája a szélességének. Oké. Okay. Mit mondott Rabbi Yossi? Azt mondta, hogy ne legyen több a hosszúsága, több, mint kétszer akkora. Ne legyen több, mint kétszer akkora a hosszúság, mint a szélessége. Itt már nem emlő észre fel, még de most Smuel Lachik emlészi. Azt mondta, Smuel a halakház Rabbi Yossit követi. Mert a Biblia már Rabbi Judalmas Smuel, mások szerint Rabbi Smuel azt mondta, hogy a Lachik Rabbi Akiva. Valójában nincsen vita a kettő között, mert nem ugyanarra a kérdésre van szó. De ugye Kiva abban a kérdésben mondott véleményt, hogy kell-e bármi, ami a lakhatást jelzi ebben a nem lakhatási céllal körbevett magánterületen. És mint ott Rabbi Akiva, hogy nem kell semmi. Nem úgy, mint Rabbi Yehuda ben Baba és Rabbi Yehuda, aki azt mondták, hogy valami kis utalás, valami kis jelzésértékű dolog az mégiscsak kell. Rabbi Akiva azt mondta, nem kell semmi. Mit mondott Rabbi Yossi? Rabbi Yossi nem erről beszélt. Rabbi Yossi arról beszélt, hogy nem kell, hogy négyzet alakú legyen, ha szükséges, lehet téglalap alakú is. És azért valójában, amikor azt mondjuk, hogy az egyik vélemény szerint Smuel azt mondta, hogy a halakha Rabbi Akivát követi. A másik vélemény szerint azt mondjuk, hogy Smuel azt mondta, hogy a halakha Rabbi Yossit követi. Nincs vita. Két témáról beszélünk. És ezt tisztázott. A következő, mert Ravájul, a Kula, a Cricha, mind a kettőben látjuk, hogy a megengedő véleményt követte Smuel, és mind a kettőt mondani kell, de ilyesmi a lakhte bész, vagy ádéika sem le, vagy bész, dirak, más van a lakhke rabia kiva, ilyesmi rabia kiva, mind a dálepe katmulai, más van a lakhke rabia jöjszi. Azt mondja, azért kellett mind a kettőt mondani, mert azt gondoltam volna, hogy az egyik megengedő vélemény csak akkor követtem, hogyha a másik kérdésben a szigorúbb véleményt követtem, és a másik helyen a megengedő véleményt akkor követtem, hogyha az egyik kérdésben a szigorúbb véleményt követtem. Tehát csak akkor lehet téglalap alak, hogyha azért van benne egy kunyhó, vagy csak akkor lehet kunyhó nélkül is, hogyha azért alapvetően négyzet alakú. És erre mondta, hogy nem, lehet téglalap alakú, és akkor is lehet téglalap alakú, hogyha nincs benne kunyhó. Oké, ezt is tisztáztuk. Most még egy törvény, az utolsó mai része a tananyagunknak, még egy törvény a nem lakhatási céllal körbevett magánterületről. Kárpav sólya iszembe észre szállni, mi történik akkor, hogyha van egy alapvetően fa rakhelynek, fa raktárnak, nem a raktára jó szó, fa lerakatnak használt terület, ami ugye nem lakhatás célban van körbevéve, és hogy jöjjszöm észeszány, és hogy húkafledira. De egy idő után körbevették azért, hogy ott lakjanak. Ha azért vették körbe, hogy ott lakjanak, akkor bevakasa, fatelep, köszönöm szépen. Van egy fatelep, jó nagy fatelep. De egy idő után körbevették azért, hogy ott lakjanak. Lakjanak, bevakasa, lehet lakni. És az lehet, az a terület lehet nagyobb is, mint 5000 négyzetem van. Igen ám, de jutó után kiderült, hogy ez azért nem teljesen csak lakhatás céljából lett körbevéve. Miért? Nizra rubaj! Mert a nagyobbik részét bevetették, veteményes kertként bevetették. Akkor hát jó, gina, de asszur, akkor az olyan, mint már egy veteményes kert, és mivel nagyobb, mint 5000 négyzetem van, nem lehet benne vinni-hozni. De nita rubaj, ha viszont nem veteményessel vetették be, gyümölcsös kerttel, azt már lehet, mivel a gyümölcsös kert része a lakhatásnak. Az ember van, hogy a kertjébe rak gyümölcsös fát, olyan nincs viszont, hogy a kertjébe rak paradicsomot. Oké. Azt mondja a Talmud, nizra rubaj. Nézzük meg még egyszer kicsit jobban azt az esetet, amikor nem faültet, nem gyümölcsültetvényt rakott ebbe, hanem zöldséget, vagy termést, tehát veteményes kertet, amár a hunab rédem, és soha lojában ellajja észre szájmal, vész a szájmotor. Ebben az esetben is természetesen, csak akkor van gond, hogyha nagyobb a teljes terület, mint 5000 négyzetáma. Mert akkor mit mondok? Nagyobb a teret, mint 5000 négyzetáma. És mivel többségében nem lakhatásért van körbevéve, hanem veteményes kertként, akkor ezért problémás. De ha ez 5000 négyzetméternél megáll, akkor tőlem az egész be lehet vetve paradicsommal, akkor is még a maximális területen belül vagyunk, és ezért az magánteretnek számít. Kinek a véleményét követi ez a törvény? Kemán, Rabbi Simon? Rabbi Simon véleményét. Mit mondt Rabbi Simon? Na, Rabbi Simon, echot gagois, echot hacérois, echot kar kafiois, sus achaszén, le ingyen kénim se sovszú beszajcham, mivel loj le kénim se sovszú beszajchabájsz. Innen fogjuk folytatni holnap. El fogjuk mondani, hogy miért Rabbi Simon véleményét követte. Követi ez a törvény, ezt majd meghagyjuk a holnap estére. Mindenkinek nagyon köszönöm a figyelmet, látom a többségünk elfáradt már a óra végére, de se baj, holnap vissza lehet nézni a tanítást. Mindenkinek köszönöm a megtisztelő figyelmet. Holnap este ismét ugyanitt, este 9-kor folytatjuk.